sokaságban hátulról kerülve illeti annak ruháját. Mert ezt mondja vala, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszárada, és megérzi testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevévén magán, hogy isteni erő áradott valaki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illeti az én ruháimat. És mondának néki az ő tanítványai, látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezett, kicsoda illetett engem? Az asszony pedig, tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és elébe borul, és elmondta néki mindent igazán. Ő pedig mondta néki, leányom, a te hited megtartott téged. Mikor még beszél vala, odajövének a zsinagóga fejétől mondván, leányod meghalt, mit fárasztott tovább a mestert? Jézus pedig, amint hallá a beszédet, amit mondanak vala, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedi, hogy vele menjen, csak Péternek és Jakabnak és Jánosnak a Jakab testvérének. És bemenvén mondanékik, mit zavarogtok és sírtok, a gyermek nem halt meg, hanem alszik. És megfogván a gyermeknek kezét mondanéki, Talita kumi, ami megmagyarázva azt teszi, leányka, néked mondom, kelj föl. A kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg számunkra az ő igéjének hallgatását és befogadását. Jöjjetek, imádkozzunk! Minden új nap, amely felvirrad ebben a teremtett mindenségben, a te ajándékod, Istenünk. És minden új napban nem csak a világosságot adod meg nekünk, hanem a lehetőségeket is. Új napokat, új lehetőségeket adsz. Mégis sokan vannak, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel. Sokan vannak, akiknek a számára te egyetlen egy napban sem vagy ott mellettük. Sokan vannak, akik úgy indulnak neki minden új nap útjának, hogy én megcsinálom, én elérem. Sokan vannak, akik egy-egy napnak az eredményeit csak önmaguknak tulajdonítják. Hálaadással állunk most megelőtted, Urunk. Megköszönve azt, hogy mi a hitünk által olyan látást nyertünk a te különös kegyelmedből, hogy tudjuk, csak veled indulhatunk neki minden új napnak. Mert csak akkor van áldás az életünkön, hogyha te is ott vagy mellettünk. Hogyha minden új nap reggelén tőled kérjük a segítséget, az útmutatást, az oltalmazást, a gondviselést. Így jöttünk ide ezen a mai vasárnapon is, Istenünk. Azért, hogy megköszönjük neked a megtartott életünket, hogy megköszönjük azokat a lehetőségeket, amelyeket a mai napban elénk adsz, hogy hálát adjunk neked, hogy dicsőítsünk téged, hogy itt a te hajlékodban együtt közösen hallgassuk a te üzenetedet, a tanításodat, az örök életnek beszédét. Kérünk, hogy áld meg most a számunkra ezt a mai istentiszteletet, és lelked által légy a segítségünkre, hogy mindenki megtalálja a te szavadban, az ige üzenetében azt, amire neki ma, ezen a mai napon különösképpen szüksége van. Így kérünk, hogy hallgasd meg hálaadásunkat, dicsőítésünket, és légy itt most velünk lelked által. Amen. Isten üzenetének a meghallgatására készüljünk a 164. énekünknek az első versét énekelve. 164. énekünk első verse, Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására.
Kegyes Jézus,
felolvasott igerésznek két versét olvasom fel még egyszer Márk evangéliuma 5. fejezetéből, a 35. és 36. verseket. Mikor még beszél vala, odajövének a zsinagóga fejétől mondván, leányod meghalt, mit fárasztott tovább a mestert? Jézus pedig, amit hallá a beszédet, amit mondanak vala, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. Foglaljuk el helyünket. Ez a felolvasott ige szakasz tulajdonképpen két gyógyítási történetről szól. Párhuzamosan futnak a szálak, vagy mondhatjuk úgy is, hogy összefonódik egymással ez a két gyógyítási történet. Jézus éppen, hogy visszatért a genezáreti tónak a túlsó partjáról, ahol nem sokkal korábban a gadarénusok földjén egy dühöngő, őrült embert gyógyított meg, kiűzvén a benne lakozó démonokat, és alig, hogy visszatért a saját népének a földjére, ismét nagy sokasság vette őt körül, hogy hallgassák a tanításait, hogy kövessék őt. És ebben a sokaságban odaférkőzött elé egy Jairus nevű ember, leborult Jézus előtt, és könyörögve kérte őt, hogy menjen vele a házába, mert a gyermeke, az egyetlen leánya, nagyon beteg, sőt már haldoklik is. Azt kérte Jézustól, hogy vesse rá a kezét, mert akkor bizonnyal meg fog gyógyulni. Jézus meg is hallgatta ezt az gyermeke életéért könyörgő apát, és el is indult vele a háza felé. A nagy sokaság pedig követte őket, körülvették őket, szorongatták Jézust. És Jézus egyszer csak azt érezte, hogy isteni erő árad ki belőle. A sok-sok érintés közül, amely megtörtént vele, egyet különösképpen megérzett. És akkor hirtelen megállt, és azt a kérdést tette föl az ott lévő tanítványainak és a sokaságnak is, hogy kicsoda illeté az én ruhámat. És itt egy pillanatra megszakad Jairusnak a története, és a hangsúly egy másik történetre helyeződik. Ugyanis volt ott a sokaságban egy asszony. Egy asszony, aki már 12 esztendő óta súlyos betegségben szenvedett, vérfolyásban. És ez a betegség teljesen megtörte őt. Mindenféle szempontból. Megtörte a fizikai erejét is, hiszen gondoljuk csak el 12 esztendeig küzdeni a betegségnek a terhével és a súlyával. Megtörte az anyagi erejét is, mert minden pénzét az orvosokra költötte, de segíteni senki nem tudott rajta. És bizony lelkileg is összetört már ez az asszony. Gondoljuk csak el, hogy 12 esztendő alatt mennyiszer volt reménység a szívében, hogy talán most, talán ez az orvos tud majd segíteni rajtam. És azután mindig újabb és újabb csalódásokat kellett elhordoznia. Teljesen romba dőltnek érezte az életét. És akkor hallott Jézus felől, és azt mondotta magában, hogy ha valaki, akkor ő tud segíteni rajtam. De kérdés volt, hogy hogy közelítse meg Jézust, mert azok mellett, a terhek mellett, amiket a betegsége hozott az életébe, még egy súlyos terhet kellett elhordoznia, mégpedig azt, hogy Az akkori kor szokásai a mózesi törvények szerint ez az asszony tisztátalannak számított a betegsége miatt, és nem mehetett az emberek közé. Mert ha az emberek közé ment, és valaki megérintette őt, akkor az is tisztátalanná vált. Ez az asszony félt a tömegnek a haragjától. Mi lesz, hogyha megtudják, hogy ő beteg, és megfertőzte őket is? De legyőzte ezt a félelmét, és a sokaságban odafurakodott Jézushoz. Azt mondta, ha csak a ruháját illethetem is, meggyógyulok. És meg is történt a csodálatos gyógyulás. Ezt érezte meg Jézus. Ezért tette föl a kérdést, amire a tanítványok egy kicsit értetlenül néztek. Azt gondolhatták magukban, hogy is lehet egyáltalán ilyet kérdezni. Itt ez a nagy tömeg, aki ott van Jézus körül, mindenki hozzáér. Mi magunk is hozzáérünk. Honnan lehetne tudni, hogy kicsoda illette az ő ruháit? Az első kérdésre ez az asszony szótlan marad, nem válaszol. De azután, amikor Jézus másodszor is felteszi a kérdést, akkor már legyőzve a félelmét, és talán akkor már maga sem akarta titkolni azt, hogy kicsoda ő, és hogy mit tett, odaállt Jézus elé, elmondta neki az egész nyomorúságos életét, azt az elmúlt 12 esztendőt, amely alatt annyit szenvedett, elmondta a betegségét, elmondta a sok-sok csalódását, és elmondta azt a csodálatos pillanatot is, amikor megérezte a gyógyulást, amikor megérezte azt, hogy véget ért minden szenvedése, amikor tudatosult benne az, hogy valóság volt, amiben hitt, bízott és reménykedett. Jézus pedig csak annyit mondott neki, a te hited megtartott téged, eredj el, leányom, és éld tovább a magad életét, meggyógyultan, hálaadással a szívedben. És itt ez az első gyógyítási történet be is fejeződik. De visszatérve Jairushoz, gondoljuk csak el, hogy mit érezhetett mindeközben Jairus. Mert az idő telt, és ahelyett, hogy Jézus az ő leányához ment volna, szemmel láthatóan, mintha elfelejtkezett volna az ő ügyéről, az ő bajáról, az ő kéréséről, és egy másik emberrel foglalkozott. Mi minden kavaroghatott Jairus fejében? Mi lesz, hogyha elkésünk? Mi lesz, hogyha nem érünk oda időben? Igen, Jairus számára ezek nagyon nehéz percek lehettek. És igazából fel is tehetjük a kérdést, hogy miért így cselekedett Jézus? Hiszen megtehette volna azt, hogy nem várakoztatja Jairust, nem hagyja gyötrődni, tipródni a maga kétségbeesésében és aggodalmában, hanem mond egy szót, vagy néhány szót, hogy meggyógyuljon az a gyermek. Miért nem tette Jézus azt, amit a kapernaumi százados szolgájának az esetében? Amikor csak néhány szót mondott, és az a szolga meggyógyult, anélkül, hogy Jézus személyesen odament volna hozzá. Annak a történetnek éppen ez volt az üzenete, a mondani valója, hogy Jézus ereje és hatalma tud gyógyítani akkor is, hogyha távol van a betegtől, attól, akit meg kell gyógyítani. Az a történet arról szólt, hogy Jézust a távolság sem tudja megakadályozni. Miért nem teszi most is ezt? tudván tudva azt, hogy az a gyermek milyen beteg, és minden perc, sőt, talán minden pillanat számít az életében. Úgy tűnik, minthogyha egyenesen, szándékosan késlekedne Jézus. Minthogyha szándékosan akarná azt, hogy minél később érjen oda. Úgy, mint ahogy Lázár esetében tette. Jól ismerjük azt a történetet is. Jézus tudta, hogy Lázár beteg, hiszen kapott hírt felőre. Ennek ellenére mégsem indult el Lázárhoz. Megvárta, amíg Lázár meghalt, és csak akkor ment oda hozzá. Pedig a tanítványai is mondták, szinte sürgették, hogy menjünk már, keressük őt fel. És amikor végül mégis odament, akkor kapott is szemrehányást Lázár testvérétől. Azt mondotta neki Márta, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De ahogyan Lázár esetében, itt most, ennek a beteg leánykának az esetében is volt oka a késlekedésnek. Volt oka annak, hogy Jézus miért nem sietett, miért nem hagyott ott csapott papot és rohant hanyat homlok a beteghez, akinek szüksége volt az ő csodálatos gyógyító erejére. Nézzük, hogy mit üzen Isten nekünk ma ezáltal a történet által. Először is azt, hogy ő sohasem késik el. Legfeljebb mi emberek vagyunk türelmetlenek. Itt ebben a történetben is úgy tűnik, minthogyha Jézus késlekedne, mintha nem tartaná elég fontosnak annak a beteg gyermeknek az ügyét is. És akkor jön a hírnök, és azt mondja, hogy a gyermek meghalt. Azt mondja Jairusnak, hogy ne fáradd már tovább a mestert, nincsen semmi értelme, hiszen a gyermeked már halott. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ember átért már ilyen helyzetet, ilyen pillanatokat, amikor valami nagyon nagy baj volt, amikor valóban vészhelyzet volt, és amikor szíve minden reménységével abban bízott, hogy Isten majd megsegíti, hogy ő segíteni fog, hogy ő elhozza a megoldást. És akkor egyszer csak jön valaki, vagy egy távirat, vagy egy telefon, amelyben tudatják vele, hogy már nincs remény. Már minden oda van. És ilyenkor az ember nem tud másra gondolni, csak arra, hogy Isten nem segített. Nem segített addig, amíg lehetett volna. Nem segített addig, amíg volt idő. Igen, mi emberek ezt nagyon sokszor így szoktuk látni. És sokan vannak, akik egy életen át meg is maradnak ebben a keserűségükben. Jairus is kétségbeejtő helyzetben volt. Már az sem lehetett neki könnyű, hogy egyáltalán oda menjen Jézushoz, hogy felkeresse őt és a segítségét kérje, hiszen ahogy hallottuk az igéből, ő a zsinagógának az egyik vezetője volt. Tehát a nép egyik főembere volt, és nagyon jól tudjuk az evangéliumokból, hogy a választott nép vezetői hogyan viszonyultak Jézushoz, a tanításaihoz, a munkájához. De Jairust ekkor már semmi sem érdekelte. Vannak helyzetek, amikor valóban már semmi sem számít, csak az, hogy megoldódjon a nagy gond és probléma. Jairus is így volt, őt már nem érdekelte, hogy mit szólnak a nép vezetői. Őt már csak az érdekelte, hogy az egyetlen gyermeke, a szemefénye, az életének az értelme, a legdrágább kincse meggyógyuljon. Oda ment Jézushoz, mert azt gondolta, ha Jézus valóban az, akinek mondják, akkor ő tud segíteni a gyermekén, sőt, csak ő tud segíteni rajta. Lehet, hogy volt valami kétség is a lelkében, hogy tényleg tud segíteni, vagy akar-e majd segíteni, ha elétárom a kérdésemet. A hírnök szavai azonban biztos, hogy szinte megbénították ezt az embert. Amit tőle hallott, az nagyon megzavarhatta a gondolatait. Vajon tényleg meghalt a gyermek? Vajon valóban Jézus segítsége sem érhetett volna semmit sem? De ne felejtsük el, hogy Jézus nem akárki. Jézusnál nincs olyan, hogy valami végleg lezárult, valami, amit ő meg akarna változtatni. Nála nincsen olyan, hogy befejeződött, és most már minden így marad. Lázár esetében sem volt. Amikor Jézus odament, akkor már 3 napja halott volt, már el is temették. A saját testvére mondta Jézusnak, hogy Uram, már szaga van. És Jézus szavára Lázár mégis élve jött elő a sírból. Mint ahogy ennek a történetnek sincs vége, akkor, amikor az a hírnök odaér Jairushoz és Jézushoz, nincs vége ennek a történetnek, mert alig, hogy elhangzik ez a tragikus hír, Jézus szinte úgy tűnik, mintha úgy hirtelen eszébe jutna, hogy itt van ez az ember is a maga kérésével. Ő keresett meg engem legelőször, és azonnal odafordul hozzá, és azt mondja neki, hogy ne félj, csak higgy. Ne legyen benned félelem. Add át a félelem helyét a hitnek. Hidd el, hogy megszabadul a gyermeked. Legyen reménység a szívedben, hogy mindannak ellenére, amit itt most hallottál, a gyermek meg fog gyógyulni. Bízzál én bennem. Elképzelhetjük, hogy micsoda zűrzavar lehetett Jairus lelkében. Egyrészt hallotta a hírt, amit hoztak neki, hogy a gyermek halott, de ugyanakkor ő maga a saját szemével nem látta a halott gyermeket. Itt volt ez a tragikus hír, és ott volt Jézusnak a biztatása. Ne félj, csak higgy! A kettő homlok egyenest ellenkezett egymással. Mi tehát a valóság? Én azt gondolom, hogy valahol ezen a ponton dőlnek el a mi életünkben is a dolgok, hogy kinek hiszünk. Hogy annak hiszünk, amit a világ mond nekünk, amit a világ vár el tőlünk, amit az emberek várnak el tőlünk, vagy annak, amit Jézus mond. Kinek hiszünk? A szívünkben szüntelenül ott lévő, áskálódó hitetlenségnek, vagy annak a hitnek, amelyet Isten kegyelméből elnyerhettünk és a magunkénak mondhatunk? Talán nem gondolunk erre nap mint nap, pedig ez a harc minden nap ott zajlik az életünkben. Mi is ilyen kettősségben élünk. Egyrészt itt van körülöttünk ez a látható világ, ami olyan sok megtévesztést hordoz magában, amely olyan sokszor meg akar csalni, be akar csapni bennünket. És ott van az a láthatatlan világ, amelyet csak érezni tudunk a hitünk által, és amely annyi ígéretet, annyi reménységet ad nekünk. Igen, nehéz küzdelmek ezek, amelyeket valóban nap mint nap meg kell vívnunk. És milyen csodálatos, hogyha egy-egy nap úgy tudjuk álomra hajtani a fejünket, hogy azt mondjuk az imádságunkban, ami kegyelmes Istenünknek, hogy köszönöm az erőt, köszönöm a segítséget, amellyel élve le tudtam győzni a nap minden kísértését, és meg tudtam maradni a te utadon. Nos, Jairus is ilyen kétségek között hánykódott. Nem tudta, hogy most mit higgyen. Higgyen Jézus szavának, vagy higgyen a hírnöknek. És azután romba dőlt élete minden terhében a vállán, hagyja ott Jézust. Mondja azt neki, hogy te sem tudtál segíteni. Vagy pedig továbbra is bízzon benne. De hogyha a gyermeke tényleg meghalt, hogyha valóban igaz az, amit a hírnök mond, akkor hogyan tudna Jézus segíteni? És egyáltalán megint visszatérhetett a kiinduló ponthoz, oda, amit mi is annyiszor megkérdezünk, miért engedte, hogy így történjen? Nos, erre a kérdésre a történet végéről visszafelé tekintve megkaphatjuk a választ. Igen, a történet végéről nézve minden olyan tisztának és világosnak tűnik. Van a mondás, hogy a legnehezebb probléma is nagyon egyszerű, hogyha már megértettük. Igen, ezt a történetet is. Ha a végéről nézzük, ha már tudjuk, hogy mi történt, akkor olyan tisztán és világosan áll előttünk, hogy minden, a késlekedés, a sok-sok akadály, a szomorú hír megérkezése mind-mind azért történt, hogy Jézus dicsősége, az ő ereje és hatalma, amelyet a mindenható Istentől kapott, az megmutatkozhasson az emberek előtt. Ezért van az, hogy Jézus nem egy történetben hagyja, hogy menjenek a dolgok. Az emberi indulat, erőszakosság, akaratosság útján. Hagyja, hogy menjenek a dolgok egészen a végkifejletig, addig a végkifejletig, ami az ember erejéből telik. És ilyenkor mi azt gondoljuk, hogy nem figyel oda, hogy nem figyel ránk, hogy nem kíséri a tekintetével az eseményeket. Ugye nem is olyan régen olvastuk a Bibliaolvasó kalauzunk útmutatása nyomán azt a történetet, amikor hajóba szállt a tanítványokkal, és hirtelen vihar támadta tengeren. Jézus pedig aludt a hajóban, és ugye a tanítványok milyen szemrehányó hangon ébresztették föl, és kérdezték tőle, szinte megróva őt, hogy de hát mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Mert ők is azt gondolták, hogy nézzétek, Jézus békésen alszik. Nem figyel ránk, nem figyel arra, hogy a mi életünk veszélyben van. És ugye a tanítványok is nem sokkal később megértették azt, hogy mi is történt ott akkor valójában. Mert amikor az emberi lehetőségek véget érnek, amikor az ember már nem tud semmit sem csinálni, csak félni, rettegni, mint ahogy a hánykolódó hajóban a tanítványok tették, és várni a végső összeomlást, akkor megszólal Jézus. Ebben a történetben is, amikor megérkezett a hír, hogy a gyermek meghalt, akkor szólalt meg Jézus. És akkor kezdte el bátorítani az apát. Azt mondta neki, ne félj, csak higgy. Azt mondta, hogy a félelmet, a hitetlenséget, azt a két dolgot, ami most a legnagyobb terhet jelentette az életében, azt vesse ki a gondolataiból, a lelkéből, és fogadja be a hitet, a bizalmat Jézusban, azt, ami helyrehozhatja az életét. Ez a halál terhe alatt összeroskadni készülő apa, Jézus szavát hallgatva megértette azt, hogy igen, neki erre van szüksége. Arra, hogy ne féljen, hanem higgyen. Jézus azt mondotta neki, nem halt meg a gyermeket, csak alszik. És odament vele a házába, csak három tanítvánnyal ment oda a leánykához, megfogta a kezét, azt mondotta neki, hogy kelj fel, és a leányka felkelt. A három tanítvány, mint egy tanúként kellett ehhez a történethez, hogy elmondhassák azt, hogy mi történt itt. Mert ami itt történt, az valóban minden emberi értelmet meghaladó csoda volt. A véges emberi élet találkozott a végtelen isteni hatalommal. És ezek a tanítványok szemtanúi voltak ennek a találkozásnak. Ennek a találkozásnak, amelyből az isteni erő és hatalom került ki győztesen, mint ahogy ebből a találkozásból mindig az isteni erő kerül ki győztesen. De ezt az ember csak a hit által ismerheti meg és értheti meg. Ezért mondja Jézus, hogy ne féljünk. Ne féljünk még a legkilátástalanabb helyzetekben sem. Még akkor sem, hogyha mi magunk úgy érezzük, hogy itt már mindennek vége. Mert van egy erő, van egy hatalom, amely minden felett győzelmet tud aratni. Kétségbe vonhatatlan és elkerülhetetlen, hogy a mi emberi életünkben is ne legyenek aggodalmak és félelmek, akár önmagunkkal kapcsolatban, akár a szeretteinkkel kapcsolatban. De én azt gondolom, hogyha hallgatunk Jézus szavára, hogyha belé vetjük a hitünket, akkor ezeket a félelmeket és aggodalmakat le lehet győzni. És minden rossz hír mögött, amit kapunk az életünk során, a legnagyobb próbatételek és összeomlások mögött is, a hit által, a hit látásával fel tudjuk ismerni ennek a világnak a sok-sok sötétsége mögött az Istennek a fényességét, és azt a munkát, amit ő szüntelenül, megállás nélkül végez az övéiért, mi érettünk. Most elcsendesedve ezért adjunk hálát imádságban, ami mindenható Istenünknek. Amen.